Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsoromban egy újabb, kevésbé ismert, a Szentírásban kevésbé ismert férfi alakját vesszük, és pedig Apollóst. Róla olvashatunk az apostolok cselekedeteiben, a 18. fejezetben. Érkezett Efezusba egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, aki az írásokban tudós volt. De ez meg volt tanítva az Úrnak útjára, és a lélekben buzgó, és mivel lélekben buzgó volt, szorgalmasan szólt és tanította az Istenre az Úrra tartozó dolgokat, jól lehet csak a János kereségét tudja. És ezért kezdett nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették őt, és nyilvánban kifejtették előtte az Istennek útját. Mikor pedig Akajába akart átmenni, buzdítván őt írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Ki, amikor odajutott, sokakat használt azoknak, akik hittek a kegyelem által. Tehát Apollós úgy mutatkozik be itt nekünk, ahogyan mi is bemutatkoztunk egymásnak. Az ige sok mindent elmond róla, érdemes elolvasni a 19. fejezetben is. Alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, aki az írásokban tudós volt. Zsidó származású, de görög műveltségben tanult, képzett tehetséges ember. Meg volt tanítva az Úrnak útjára, és szorgalmasan hirdette az Isten országára tartozó dolgokat. Úgy is mondhatnák, hogy vallásos ember volt, tanulta az igét, sok mindent tudott, és jó képességei voltak. Efezusba került, és ott kezdte hirdetni azt, amit tudott. De nem csak, hogy tanult, és ékesen szóló volt, hanem a János kereségét, a megtérés kereségét is hirdette. Tehát eljutott a bűnbánat kereségéhez. És emlékszünk arra, amikor kimentek az emberek keresztelő Jánoshoz, megkeresztelkedtek és tanúságot tettek, vagy bevallották a bűneikről. A kereséghez hozzátartozott ugye a bűnvallás. János idejében tehát hatalmas ébredés volt. Lehet, hogy Apollós is részt vett ebben, és mégis azt látjuk, hogy valami hiányzott nála. Amikor a zsinagógában hallotta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és világosabban kifejtették előtte Isten útját. Akvilla és Priscilla két egyszerű sátorkészítő ember volt. Pál apostol velük dolgozott, és az ő lelki gyermekei voltak. Mit taníthat egy sátorkészítő mesterember egy tanult tudós embernek? Hogy lehet, hogy ezek jobban értik Isten útját, mint egy tanult ember? Mesélte az egyik lelkész, hogy az egyik közösségben volt segédlelkész, és oda küldték az embereket, hogy azt mondták, hogy menj oda, mert ott hívő segédlelkész van. És elmondta, hogy nem volt ő hívő, csak ékesen tudott elmondani dolgokat. Tudott beszélni Jézusról, a keresztről, de ő maga nem ismerte. És egyszer, amikor ment haza a templomból, hozzá csatlakozott egy cipész, aki útközben elmondta, hogyan ismerte meg Jézust. Csak nézett rá a lelkész, hogy érti ez azokat a dolgokat, és milyen világosan mondja, amiket ő évekig tanult, és soha meg nem értett. És ahogy haladtak együtt, egyre világosabb lett előtte az üdvösség útja. Elmondta, hogy ott kezdődött a megtérése, amikor ennek az embernek volt bátorsága hozzászegődni és elmondani, hogy mi a megtérés. Tehát Akvilla és Priscilla nem tanulták, mégis többjük volt annál, aki minden tudományt ismert. Ők fel tudták világosítani Apollost. Nyilván ott hallott Jézusról, és hogy nem csak bűnbánat, de bűnbocsánat is van. Nagy ajándék az, ha Jézust ismerhetjük, ha bűneinket meglátjuk és tudhatjuk, van bocsánat Jézus vére által. Ezekről beszélhetett Apollósnak, Akvilla és Priscilla, amikor hosszú estéket töltöttek együtt. A bűnbocsánattal együtt jár a Szentlélek ajándéka. Figyeljük meg, amikor Péter mondja, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan, Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és vegyétek a Szentlélek ajándékát. Tehát aki bocsánatot kapott az Úr Jézus nevében, természetesen is egyszerűen veszi a Szentlélek ajándékát. És ez a két egyszerű sátorkészítő ember ismerteti meg a teljes evangéliumot Apollóval. És amikor tovább ment Akajába, azt írták a testvérek a tanítványoknak, hogy fogadják be. Tehát abban az időben nem volt egyszerű dolog valakit befogadni, nem lehetett tudni senkiről, nem ellensége, aki azután feljelenti őket. És azt olvastuk, hogy hatalmasan meggyőzte a zsidókat, bizonyítva, hogy Jézus a Krisztus. Tehát amit kapott, ő azt továbbadta. Most már nem csak ékesen beszélt, hanem azt bizonyította, hogy Jézus a Krisztus, Jézus az Úr, a szabadító. Tehát valami történt ezzel az emberrel. Aztán azt olvasjuk, hogy tovább megy Korintusba, és ott is hirdeti az igét. És mégis van valami ezzel az Apollóval. Jó volna, ha közöttünk magukra ismernének most azok, akik vallásos emberek. Lehet, hogy bűnbocsánatot kaptak. Vették a Szentlélek ajándékát, és mégis van valami baj. Apolló később egy-egy mondatban róla olvasunk olyanokat, amiket jó lenne azoknak is a szívükre venni, akik már ismerték Jézust, és így olvasunk ezekről, hogy én sem szólhattam nektek, testvérek, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény jeledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg, mert még testiek vagytok, mert amikor irítség, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Hát kicsoda Pál és kicsoda Apolló, csak szolgák, kik által hívőké lettetek, és pedig, amint kinek-kinek az Úr adta, én plantáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja a növekedést. Azért sem aki plantál nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja, én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon részekre hoztatott Krisztus? Vajon Pál feszítettette meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltetteti meg? Tehát szeretném nagyon komolyan kérdezni, hogy lelki ember vagy, vagy testi? Vagy te is versengsz, hogy ki a nagyobb, kihez tartozó, Pálhoz, vagy Apollóshoz? Kit ismerek, hol, kivel találkoztam, ki vagy hozzám képest? Sok mindennel dicsekszik a testi ember. Még azzal is nagyra tudunk lenni, hogy hol, kit hallgattunk, ki hirdette az igét. És a korintusiaknál is ez volt a baj. Én Pált hallgatom, én Apollóst. Ez a testi ember, aki mindig dicsekszik. Régen, talán azzal, hogy mennyi pénzzel volt, milyen házat épített, milyen autót vett, most pedig a lelki dolgokkal dicsekszik. Úgy gondolom, hogy Apollós megtért ugyan, megismerte Jézust és hirdette is, és mégis testi ember maradt. Nézzük meg magunkat, nem vagyunk-e testi emberek? Ki vezet téged, a kedved vagy a Szentlélek? Nem úgy vagy-e, hogy hol van kedved igét, Szentírást olvasni, hol nincs? Van kedve mi imádkozni, tanúságot tenni? Apollós Pálon keresztül kérte a Szentlélek, de nekinek most nem volt kedve elmenni. És nézzük meg, milyen okaink vannak, amikor az Úr kér tőlünk valamit. Fontos volna, hogy megtegyük, de nincs kedvünk hozzá. Nekünk mindig nagyon fontos a munka. Biztos többen vannak úgy, mint én, hogy szinte bálványom a munka. Hihetetlen kedve van a munkához az óembernek, belefutok, aztán tetszik, hogy milyen szépen megcsináltam. Gyönyörködöm benne, és már imádom a saját kezem munkáját. Oda vagyok magamtól, hogy ilyen szépen senki nem tudja megcsinálni. És már nem megyek imádkozni, mert belekezdtem valamibe, ami izgalmas, érdekes. Hát azért nincs kedvünk az Isten dolgához, mert más foglal el. Tehát ki irányít téged, a kedved, vagy a Szentlélek Isten? Talán sokszor a családod miatt nincs kedved. Sokan sírnak azon, hogy nem tér meg a családunk. Nem is térhetnek meg, amíg az életedben nem Jézus az Úr. Ha az életedben az Úr, akkor mindig lesz kedved ahhoz, amit ő kíván. Apollósnak azért nem volt kedve, mert valami előbbre való volt az életében, mint az Úr Jézus. Tehát sok minden akadályozhatja Isten gyermekét a szolgálatban. Lehetnek testi okai is. Lehet, hogy Apollóst is fáradtság, betegség, kedvetlenítette el. Az ember nagyon hamar elesetté tud lenni. Talán Apollós is úgy gondolta, mert igazán indokolt, hogy ne menjek. Olyan sokszor átéltem, hogy a legkomolyabb szolgálatok előtt akár a Sátán egy fejfájással, egy rosszul léttel próbált megakadályozni. Az Úr erős, erősebb és ura a testnek. Ha nem mentem el valahová, rossz lelki állapotba kerültem, és annyiszor volt bennem, és ha összesen miért vannak akkor a mentő? Hát majd elvisznek. És ugye sosem estem össze. Tehát a sátánnak a jezgetése, hogy elvegye a kedved. Tehát akármilyen letört az ember, mikor Isten munkájába kerül, olyan erő és öröm árad rajta keresztül, hogy azt is elfelejti, hogy beteg volt. Merj elindulni fáradtan, betegen, nyomorultól. Pál írja a Korintusban, hogy ugye tudjátok, hogy mentem először hozzátok testem erőtelenségében, és ti nem vettetek meg engem. És azt is leírja Pál, nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig a felfeszítetről. Tehát mersz-e így az emberek előtt megjelenni szolgálatban, az Úrra bízva mindent. Nem a kedven, hanem a szent lélekeken múlik, hogy áldott legyen egy szolgálat. Az is lehet, hogy lelki okai voltak annak, hogy Apollónak nem volt kedve a szolgálathoz. A rossz lelki állapotban volt, talán éppen bukott. Hogy menjen szolgálni egy bukott ember, aki talán éppen indulatos volt. A bukás, a bűn, a lelki nyomorúság nagyon elveszi az ember kedvét a szolgálattól. Lelkészek mondták sokszor, hogy könnyű magának, de nekünk harangoznak és menni kell. Nekem könnyű, de nekem minden reggel, minden délután és este harangoznak. Akkor jól vagyok, akár nem, akár buktam, akár nem, bajna bukás megakadályozhatta-e a szolgálatban. Tehát Péter megtagadta Jézust, de miután kimondta, Uram, te mindent tudsz, azt mondta neki Jézus, legeltest bárányaimat. Tehát a bukott tanítvány küldetést kap, mert Isten csak bukott tanítványokat küldhet és használhat. Ma nagyon tökéletes emberek használhatatlanak Isten számára. Sokszor, amikor elindul valaki munkába, szolgálatba, bárhová, és a kapuból visszatér, mert valakitől bocsánatot kell kérnie. Tehát kár bárhová is menni, ha nem tudod kimondani, hogy igazságtalan voltál. Ha szolgálatban vagy, az maga tisztít. Nem arról van szó, hogy nincs kedved. A bűnt rendezni kell, bocsánatot kérni, megalázkodni, hogy Jézus Krisztus vére megtisztíthasson. Ha bárhol beszélni akarsz Jézusról, tisztulj, beszélj, de az ne legyen, hogy nincs kedved. Nem tudjuk, hogy Apollósnál mi volt azok, amiért nem volt kedve. Jó volna szembenézni, mi az, ami akadályoz a szolgálatban. Nézd Jézusra, földi életének volt egyetlen olyan pillanata, amikor nem volt kész a szolgálatra. Fáradtan és éhesen érkezik Szamariába. Leül egy kút mellé, és jön egy asszony. Most igazán mondhatná, hogy nem, de már beszél is az asszonnyal. Mire a tanítványok jönnek és mondják, hogy egyél, már azt mondja, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Tehát már nem fáradt, nem éhes. Nikodémus éjjel ment Jézushoz, és ő sem mondta, hogy most akar zavarni. Már éjjel sem hagytok nyugtot, ez mégiscsak sok. És hányszor van benne milyen gondolat, hogy azért egy-egy órája csak kell, hogy legyen az embernek. Egyszer nagyon élesen mondta az Úr, hogy ha őt akarom követni, akkor nincs fejemet hova lehajtani, akkor meg kell tanulnom azt az életet, ahol nincs kényelem. Lehet, hogy Apollóst is a kényelem szeretete akadályozta. Jézust soha. Nem kérdés, hogy van-e kedved gyalog hosszú utakat megtenni. Nem kérdés, hogy van-e kedve egy vakoldus miatt megállni, amikor megy Jerikóba. Jézus azért jött, hogy az elveszettet keresse, és szíve mindig ezzel a szeretettel volt tele. Kérdezd meg őt egyszer, hogy Uram, volt-e kedved az egész éjszakát átimádkozni egy fárasztó nap után? Uram, volt-e kedved a Getsemánéban vétve rejtékezve harcolni, amikor a tanítványok is cserben hagytak és elaludtak? Volt-e kedved oda tartani, hogy megkötözzék, hátadat odaadni a verőknek és orszádat a szaggatóknak? Volt-e kedved oda feküdni a keresztre? Jézus azt mondja, ha valaki jó, én utánam akar jönni. Akarsz utána menni? Jézus sosem csinál titkot abból, mibe kerül az ő követése. Tagadja meg magát, vegyen búcsút minden javaitől, vagy javaitól, és vegye fel az ő keresztjét. Döntsd el ma! Búcsút mondasz-e a kedvednek, hogy ne légy többé testi keresztény, hogy lehess olyan emberré, aki vezethet, aki használhat, aki napról napra, évről évre ő hozzá lesz hasonló. Így kell imádkoznunk, kedves testvérek, hogy Uram, tudod, hogy nagyon szeretnénk, nagyok szeretnénk lenni. Olyan dolgokhoz, ami dicsőséget jelent, mindig van kedvünk. Bocsásd meg az egész testi életünket, kereszténységünket. Kérünk, segíts a te tövis koronás arcodat nézni és megkérdezni, hogy Jézus követhetlek-e így. Ilyen testi módon, ilyen kényelem, has szeretőn, ilyen megkötözötten, könyörülj rajtunk, segíts, hogy ma készek legyünk otthagyni az anyagiakat, a családot, önmagunkat. Hadd legyünk tanítványaid, akiket megállhatsz és felhasználhatsz. Kérünk, szólíts meg minket a vámszedő helyen, hogy otthagyjunk mindent, és kövessünk téged. Amen.